Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Keddi adásunk tartalmából. Védelmet hirdetek a személyek méltóságát. Ferenc pápa beszéde a vatikáni csendőrökhöz. A Szent Atya októberi ima szándékában imára hív, hogy megerősítse a missziós lelkületet. Az idei Ratzinger díj nyertesei egy kanadai filozófus és egy afrikai teológus. Interjú Tusor Péter történésszel az európai államok szentszékék képviselőiről. Védelmezétek a személyek méltóságát. A pápa beszéde a vatikáni csendőrökhöz. Szombaton este Ferenc pápa a vatikáni kertekben szentmisét mutatott be a vatikánvárosi csendőrség tagjainak. Legyetek a személyek, a nevek, az arcok őrei, munkálkodjatok a névtelenség dobzódásának felszámolásán, hangzott a pápa buzdítása. Egész életünk során arra törekszünk, hogy megszilárdítsuk nevünk jó hírét becsületes, az Úr által megjelölt úton haladva. Ezért segítenünk kell egymásnak, fejtette ki homiliájában a pápa. Gondolatait a Koldus Lázár és a Dusgazdag evangéliumi szakaszához fűzve megállapította, hogy Jézus ezzel a példabeszéddel meg akarta mutatni minden férfi és nő elrendeltetését, azt a felelősséget, amellyel mindnyájan tartozunk akkor is, ha Isten gyakran beavatkozik, hogy megváltoztassa a dolgok állapotát. A pápa megjegyezte, hogy ebben az evangéliumi szakaszban Lázár neve 5 alkalommal szerepel, csak nem túlzásként, miközben a gazdag nevét nem ismerjük, mert nem volt képes méltóságát növelni Isten szemében. Mindent saját magára, hiúságára, önzésére összpontosított, azt hitte, hogy ő a világ egyetem ura. Csak gazdagságával, lakomáival törődött, ezért maradt névtelen. Ő tudta, hogy hívták Lázárt, mert a pokolban arra kéri Ábrámot, hogy küldje el hozzá. Ez a hiúság képmutatása azok álszentsége, akik azt hiszik, hogy meg tudják váltani saját magukat pusztán az anyagi javakkal. De az ő nevük nem növekedik, nincs nevük, névtelenek. A pápa köszönetét fejezte ki a vatikáni csendőröknek munkájukért, arra buzdítva őket, hogy munkálkodjanak minden személy méltóságán, hogy mindenki növekedhessen az Úrtól kapott nevében. Ferenc pápa imára hív, hogy megerősítse a missziós lelkületet. Októberi ima szándéka videó üzenetében Ferenc pápa a világ katolikus keresztényeihez szól. Szembesüljenek azzal a kihívással, hogy hirdessék a meghalt és feltámadt Jézust. A videó üzenet címe: a missziós tevékenység az egyház minden művének mintaképe.
Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia.
Ma új lendületre van szükség az egyház missziós tevékenységében, hogy szembesüljünk a meghalt és feltámadt Jézus hirdetésének kihívásával. Eljutni a perifériákra, az emberi, kulturális és vallási környezetbe, amely még távol van az evangéliumtól. Ebben áll az, amit Ad Gentes missziónak hívunk. Ebben a rendkívüli missziós hónapban imádkozunk azért, hogy a Szentlélek támaszon új missziós tavaszt minden megkeresztelt számára, és Krisztus egyházának minden küldötte számára. Szól Ferenc pápa októberi videó üzenete. Ferenc pápa mostani októberi üzenetének történelmi hátterében áll 15. Benedek pápa 100 évvel ezelőtt kelt Maximum Illud kezdetű apostoli levele. Az 1919. november 30-án közültet levelében az akkori pápa prófita jelővel rázta fel a világháborútól sebzett emberiséget, és minden katolikus keresztényt arra szólított fel, hogy az üdvözítő eredeti missziós parancsának megfelelően hirdesse a megváltás örömhírét. Az idei Ratzinger díj nyertesei egy kanadai filozófus és egy afrikai teológus. A 87 éves Charles McGrath Taylor kanadai filozófus és az 53 éves Paul Béri jezsuita Burkina Faso-i teológus a 2019-es Ratzinger díjnyertesei. A díjat csak úgy, mint az előző alkalmakkor az apostoli palotában Ferenc pápa nyújtja át a nyerteseknek a program szerint november 9-én. A nyertesek nevét szeptember 30-án hétfőn jelentették be a Szentszék sajtótermében. A sajtókonferencián Pater Federico Lombardi jezsuita, a vatikáni Joseph Ratzinger, 16. Benedek alapítvány elnöke ismertette a 2010-ben létrejött jótékonysági szervezet elkövetkező legfontosabb tevékenységeit. Ezek közül első helyén szerepel az október 8-án és 9-én Budapesten zajló 9. nemzetközi szimpózium, amelynek témája a közép-európai országok gazdasági, társadalmi és spirituális helyzete az egyház társadalmi tanításának fényében, 30 évvel a berlini fal leomlása után. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karával közösen szervezett konferencia elsősorban a visegrádi négyek, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország helyzetét vizsgálja. A bevezető előadást Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása tartja. Az immár 9. díjkiosztással a Ratzinger díj kitüntetettjeinek száma összesen 20-ra emelkedik, akik 4 földrész 14 különböző országát képviseli. Federico Lombardi atya a sajtókonferencián hangsúlyozta, a 2 kitüntetett kiválasztása folytonosságban van a kulturális táblatok kiszélesítésének elvével, amelyet az Alapítvány Tudományos Bizottsága kezdettől fogva követ. Pater Lombardi rámutatott, hogy idén kiváltságos helyet kapott a filozófia hitre gyakorolt hatása a kortárs világban, valamint az a rendkívül fontos misszió, amelyet az afrikai ország tölt be az evangélium inkulturációja és az afrikai kontinensen végzett evangelizáció területén. Lombardi atya utalt az alapítvány tevékenységének 3 fő területére: kimagasló kutatók, tudományos művek díjazása, tanulmányi konferenciák szervezése és publikálás, valamint tanulmányi ösztöndíj nyújtása doktor jelöltek számára. Az alapítvány kezdeményezései közül Lombardi atya kiemelte az október 19-én esedékes szemináriumot, amely az amazóniai szinódushoz kapcsolódva a következő témával foglalkozik: a pán-amazóniai régió kihívásai, szükséges együttműködés a nemzetközi szervek, a katolikus egyház és az etikai vezetés között. A szeminárium célja, hogy kapcsolatot hozzon létre az Egyesült Nemzetek Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete, a FAO, valamint a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap, az IFAD magasrangú tisztviselői és a szinódus tagjai között, hogy elmélyítsék a nemzetközi szervezetek szerepét Amazónia problémáinak a megoldásában, mind egyházi, mind világi felelős, etikai vezetés megvalósításának a távlatában. Most hallgassák meg interjúnkat Tusor Péter történésszel, az Európai Államok Szentszéki képviselőiről. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Tusor Péter történészt, a Fraknói kutatócsoport vezetőjét, aki ismét Rómában van, ezúttal nem előadóként, hanem egy nemzetközi konferencia szervezőjeként, illetve aki keretet adott ennek a találkozónak, köszöntésével, illetve záró összefoglalójával. Bonyolult a cím, így lehetne fordítani: külföldi közösségek és euró-amerikai államok ágensei Rómában a 19.-20. században. Ebből az a szó, hogy ágensei, ebben a konkrét összefüggésben mit jelent, Péter?
Mindenki a mostani amerikai filmeknek a agentjére gondolhat, hogy
esetleg... Vagy pedig a mi kommunista időszakunk ágenseire, tehát beépített ügynökeire.
Azokra is, tehát ügynökből 1000 féle van. Itt ez a konferencia, amely a Patinás Studi Románi Intézetében, az Aventinuson került megrendezésére, a Fraknói Kutatócsoport társszervezésében, ugye, mely a Katolikus Egyetemen működik az MTA támogatásával, és amelynek a római kutatásait ugye a Vatikáni Rádió hallgatói már régóta figyelemmel követhetik. Már tavaly szervezett egy konferenciát akkor Budapesten, kicsit szélesebb kutatói kör számára, ahol ugyanez volt a cím, az európai közösségek államoknak az ágensei csak a koraújkorban, 16-18. Században, tehát ez egy régebbi keletű dolog, és úgy tűnik, hogy Rómában az egyes helyi egyházak, illetve az egyes államok nem csak követeket, alkalmi küldötteket tartottak, hanem állandó képviselőket is. Ezek az ágensek, akik a Szentszék által elismert, akkreditált személyek voltak, hol egyházi, hol világi. Személyek másrészt ugye hivatalos megbízó levelet kaptak az egyes helyi egyházaktól, netalán a államoktól vagy közösségektől is. Tehát ez egy bevett, ez egy fontos dolog, de annyira még nem kutatott téma az elmúlt évtizedek, sőt évszázadok történetírásában.
Ahogy nézem a programot, a gazdag programot, itt látok nagyon érdekes ír, aztán lengyel, aztán sajátosan két magyar komoly témát is. Kezdjük az ír témával. Egy globális ír ember. Global Irishman.
Igen, igen. Bernard Smithről beszélt Matteo Binasco, a Széinai Egyetemnek a professzora, és az ő tevékenységéből, a Bernard Smithnek a tevékenységéből egyfelől az is kiderül, hogy miért volt szükség az ágensekre, hiszen ugye a római kúria, mint tudjuk, egy nagyon összetett szerveződés már a késő középkortól kezdve, rengeteg intézmény segíti a pápának a munkáját és hoz döntéseket, vagy a pápa nevében, vagy a pápa döntésének az előkészítését végzés. Ebben ugye eligazodném csak postai úton, főleg úgy, hogy még posta se volt, elég bonyolult dolog volt, tehát mindig kellett itt egy megbízott, aki az egyes ügyeket képviselte ezeknél az intézeteknél, de nem csak kézbesített, hanem szóbeli interpretációkkal is, tárgyalásokkal is, háttérinformációkkal is mozgatta a döntéshozatalt. Na most a 19. századra, és mondjuk ír viszonylatban, ez egy kicsit még bonyolultabb kérdés lett, hiszen megindul az íreknek a kivándorlása, gazdasági okok, meg politikai okok miatt, ugye angol elnyomás, azért ezt mondjuk ki, méghozzá vallási alapú az egész világra, nem csak Észak-Amerikába, hanem szerte szét, és ez a római ágens volt, és ugye Róma, mint ugye a világnak a mindenút Rómába vezető jeligére volt az, aki az egész globális írséget mondjuk összefogta, akár információcserékkel, akár a különféle közösségek kapcsolatba hozatalával, akár pedig alapfunkcióját tekintve érdekeiknek a római kúriánál történt képviseletével, például, hogy kapjanak püspököt, apostoli delegátust, az ír papi utánpótlásnak a nevelése, ezer ilyen dolog volt napi renden.
Tehát bárhol is éljenek írek, kapják meg az őket megillető lelki és szellemi ellátást, méghozzá a saját identitásuknak megfelelő formában.
Igen, Róma ugye nem csak a katolikus egyháznak a szupranacionális központja ebben az időszakban, 19. század első feléről beszélünk, hanem ugye a világon szétszóródott közismerten katolikus íreknek is, ennek a különleges szervező tehetséggel megállott ágensnek, Bernard Smithnek köszönhetően.
Legyünk udvariasak, engedjük magunk elé a lengyeleket, két téma is érintette őket.
Igen, a társszervező a Viterbói Egyetem volt, és ennek két-két oktatója, Alessandro Boccolini és Gaetano Platania foglalkozott 18. század végi, 19. század elejé lengyel témákkal. Platania professzor Tommaso Antici életpályáját és tevékenységét vázolta föl. Nagyon érdekes a címe, Da gente a un cardinale, lengyelek képviselőként kezdte a pályáját. Antici ugye, aki egy olasz volt, gyakran olaszokat bíznak meg, nem biztos, hogy az adott nemzethez tartozót az érdekek képviseletével jobban elégazolik ugye a kúrián. Anticinek sikerült, hogy talpaló ágensből a végén szolgálatait, ugye mind a kúria, mind lengyel részről bíborral.
Ha ez jó lengyel szívvel teszi, akkor a lengyel katolikus egyház megelégedésére is szolgál.
Így van, így van. A másik, ami borzasztó érdekes, a Boccolini eljonása, volt egy kis visszatekintés a 18. századra, hogy lengyel ágensek Rómában próbáltak dokumentumokat szerezni arra, hogy a 14 szepesi város, amit mi ugye magyar köztudatban eléggé benne, Zsigmond zálogosított el Lengyelországnak, és Mária Terézia váltott vissza, azok már örök jogon kerültek Lengyelországhoz, és Mária Terézia illetve Magyarország azokat nem szerezheti vissza, mint tudjuk, a visszaszerzésre sor került, és az ilyen jellegű oknyomozásom ugye a vatikáni történeti kutatásoknak egy igen korai példája. Mi szerencsénkre nem vezetett.
Valóban meredeken érdekes, és akkor térjünk a két magyar témára.
Magyar vonatkozások a 19. századra már az osztrák intézet igazgatójának, András Gocmannak az előadásában is előkerültek, amennyiben már a 18. század első harmadától a magyar egyházi ügyeket nem lehetett külön képviselni, mint a 17. században, hanem létrejött egy Kaiserliche und Königliche Agencie, közös geistliche agency, a lelkiügyeknek egy közös császári képviselete, tehát bármilyen pápai kegyet Magyarországra, vagy bármilyen püspök megerősítésnek az intézését, bullák megszerzését, csak is ezen az összbirodalmi intézeten keresztül lehetett intézni. Magánpróbálkozásokat főleg ugye a posztjózefinizmus éveiben nem nagyon néztek jó szemmel. A monarchia megszűnésével 1918-a ez a közös képviseleti intézmény is, hogy amit Gocman mutatott be, megszűnt, és a magyar érdekeknek a képviseletét a pápai magyar intézetnek a rektorai vették, hát akik a püspöki kar hágensei is lettek, de ugye ez tulajdonképpen csak 1927-től működött, és körülbelül az 50-es évek elejéig, amikor is pápai magyar intézet vezetése körül, illetve működése körül, meg a püspöki karnak a Rómával folytatott érintkezései kapcsán komoly nehézségek keletkeztek. A két magyar előadás, Tóth Krisztinája, aki a Fraknói Kutatócsoportnak oszlopos tagja, egyfelől azt az időszakot vette célkeresztbe, amikor már megszűnt a monarchia képviselete, de még nem állt föl a püspökkari agencia, lehet ezt mondani, és egy nagyon sajátos nézőpontból vizsgálta a gyakorlati érintkezéseket, tehát nem a legmagasabb diplomáciai szintű érintkezésekről van szó Szentszék és Magyarország között, hanem a gyakorlati egyházi intézkedéseket, vagyis hogy Trianon, illetve már előtte a szerb, főleg a szerb, de részben a román megszállás hogyan érintette a magyar ferences rendtartománynak a működését, az apostoli Szentszékhez történő kapcsolatait, számos példát hozott ezeknek a nehézségeire, például a noviciátus hogy kezd el vándorolni, és köt végül ki, ahol ma is található tudtommal Széchenybe, hogy terenceseknél, illetve hogy ebben az érintkezésben ugye a rend központi prokurátor generálisai milyen szerepet játszottak, és igen komoly kutatásokat végzett, mint otthon, a ferences levéltárban, mind pedig itt Rómában rakta össze az egyes ügyeket.
És végül Tomek Vince, piarista generális atya.
Így van. Rétfalvi Balázsnak a kötetben megjelenő tanulmánya majd azt fogja bemutatni, hogy már 45-től nincsen nuncius Magyarországon, tehát a pápasággal való érintkezések legmagasabb szintje az nem működik, különféle csatornákon azért. Igen, tudjuk, hogy Mincenti bíboros is jár kint Rómában, Czapik Gyulának egy félig meddig titkos küldetésére is sor kerül. De az 50-es évekre még az alkalmi küldötteknek is, ugye főleg jezsuiták játszottak ebben különleges szerepet, a lehetőség a vasfüggöny leeresztésével megszűnik, és Tomek Vince, magyar felvidéki magyar részben, ugye szlovák származású generálisa a piaristának és kecskeméti diákkoromban legendákat lehetett hallani az ő személyiségéről, informálisan ő vette át a magyar egyházi érdekeknek a képviseletét, akár még a püspök kinevezéseknek az előkészítésében is. Ő szerzett titkosabbnál titkosabb csatornákon Magyarországról információkat, illetve őt bízták meg egyháziak, nem csak a Szentszék felé, hanem Rómában bármilyen ügyes, bajos, esetleg emigrálási és egyéb dolgaiknak a és támogatásával. Azt lehet mondani, tehát majd Rétfalvi Balázsnak, a kutatócsoportunknak a doktoranusza, a tanulmány ezt majd részleteiben meg fogja világítani, hogy a Pápai Magyar Intézet rektorai, mint a püspökkari ágenseit egy informális ágensi képviselői, és hát részben informátori szerepet is Tomek Vince töltött be az 50-es években Rómában.
Kedves Péter, nagyon köszönöm a sok hasznos információt. Örüljünk annak, hogy most a Magyar Egyház és a Szentszék közötti kapcsolat oda-vissza működik nuncióson, szentszéki nagyköveten, illetve mostani magyar ágensen képviselőn keresztül, aki a Pápai Magyar Intézet rektora, Németh Norbert atya. Köszönöm az interjút.
Nagyon szívesen.
Tusor Péter történésszel Vértesajai László készített interjút. Ferenc pápa Twitter üzenete október 1-én. A szeretet kis lépésein keresztül művel Isten nagy dolgokat. Isten megváltja a világot. Bízzuk a gyermek Jézuson nevezett Szent Terézre, a hűséges barátra a most kezdődő rendkívüli missziós hónapot. Október 1-e a gyermek Jézuson nevezett Szent Teréz szűz és egyháztanító ünnepe. A karmelita szerzetes nővér, Líziói kis Szent Teréz így szólt Jézushoz: én a Jézus kis Teréze vagyok. Mire a válasz? Én a kis Teréz Jézusa vagyok. Ez a személyes és élő kölcsön kapcsolat a kereszténység. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Valóságos jelenlét. Géza fejedelem az államszervező két kereszténység határán. A műsort készítette Bertényi Iván történész egyetemi tanár, az MTA doktora. A műsor második részét hallják.
Nem tudjuk, Szent Galleni Bruno meddig tartózkodott magyar földön. Minden esetre utóbb visszatért névadó kolostorába, és ott halt meg. Pilgrim passzai püspök még azt írta 6. Benedek pápának, aki 973-974-ben uralkodott, hogy szinte az egész magyarság hajlandó a szent hit befogadására. Ezután azonban évtizedekig nincsenek olyan adatok, amelyek ezt az optimista felfogást alátámasztanák. 973 után többször is tartott kvedlinburgi hüsvéti gyűléseken nem vettek részt magyar küldöttek. Csak 995 körül értesülünk arról, hogy Adalbert prágai püspök megkeresztelte Géza fiát, Vajkot, keresztény nevén István. A nyugati szomszédsággal bekövetkezett újabb megbékélés eredményeként 996-ban Vajk István feleségül vette Gizellát, a mélyen vallásos bajor hercegnőt. Gizella kíséretében, illetve a házasságot lehetővé tevő jószomszédi, sőt baráti viszony jegyében német lovagok érkeztek magyar földre. A modern fegyverzet birtokában Hont, Pázmány, Vencelin és számos társuk hamarosan igen fontos szerephez jut, amikor Géza halála 997 után Koppány fegyverrel fordult István fejedelem ellen. Géza uralma legvégén került sor a pannonhalmi bencés apátság, a veszprémi püspökség és a veszprémvölgyi apácakolostor megalapítására. Kérdés, mindezen intézkedésekben milyen szerepe volt az akkori mércével már idősnek, 50 körülinek mondható Gézának, és mi írható tetterős felesége Sarolt javára. Merzeburgi Titmár 1010 után írt leírása szerint Sarolt, törzsi nevén Belek Negini, mértéktelenül ivott, katona módjára ülte meg a lovat, egy embert hirtelen haragjába megölt. Querfurti Bruno, Szent Adalbert tanítványa szerint, Sarolt vezetése alatt kezdődött el a kereszténység, de a pogánysággal vegyült össze a beszennyezett vallás, és rosszabb kezdett lenni a barbárságnál ez a tétlen és bágyat kereszténység. Problematikus, hogy az 1010-es években író krónikás itt, az erdélyi Gyula lánya révén fenyegető ortodoxiára utal-e, valószínűbb, hogy a régi hittől féltette az új kereszténységet. Gézáról azt írja, hogy szigorú és kegyetlen volt, szinte hatalmaskodva bánt az övéivel, de irgalmasan az idegenekkel, kiváltképp a keresztényekkel. Ám bár még belesüppett a pogány életmódba, mégis a lelki kegyelem fényének a közelettével figyelmesen kezdett tárgyalni, a körös körül fekvő valamennyi szomszédos tartománnyal a békéről. Szent István legendájának írója évszázados távlatból úgy örökíti meg Gézát, mint aki a mindenható Istennek és különféle képzelt Isteneknek áldozott. Amikor püspöke emiatt szemrehányást tett neki, azt felelte, hogy elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy ezt megtegye. Jól lehet belemerült még a pogány szertartásokba, kezdte már megvilágítani a lelki adományok fénye. Hitt Jézusban is, háza népében megkeresztelkedett. Minden bizonnyal a Géza alatt folyó hatalmi harcokra vonatkozik az az utalás, hogy nem adatik meg számára, amit véghez kíván vinni, mert kezét vér szennyezi be. De azt is közli a legendaíró, hogy tőle származik az a fiú, István, akire az Úr mindezek elrendelését az isteni gondviselés híveinek megfelelően rábízza. A kisebb Szent István legenda szerint Géza király volt ugyan, de eleinte pogány. Később a Szentlélek kegyelméből megvilágosodva megismerte az út és az élet világosságát, és az evangélium követőjeként az igazság keresésére is eljutott. Katonasága valamennyi elöljáróját megkeresztelte. Akik nem követték Isten útját, azokat fenyegetéssel és megfélemlítéssel törte meg. A még későbbi, 14. századi képesrónika óvatosan fogalmazva, mindössze Gézának a hit meggyökeresztetése irányában tett, kezdeményező lépéseit emelt ki, a magyarok népét a keresztény hitre kezdte téríteni. Több nyugati kortárs is királynak nevezi Gézát, bár fiával, Szent Istvánnal ellentétben őt nem koronázták meg. Pénzt sem veretett, nem vetett ki adókat, püspökségeket sem alapított az egy veszprémit kivéve. A vérségi alapon nyugvó társadalmat érintetlenül hagyva, nem hozott létre terület alapú közigazgatást, megyerendszert. Így érthető, hogy a történészek napjainkban is nagy fejedelemként és nem királyként emlegetik. Ami pedig a keresztény voltára történő utalásokat illeti, egyértelmű, hogy szent fiával, a mélyen elkötelezett Istvánnal szemben, nála a kereszténység csak a napi politika része volt. Egész életvitele azt tanúsítja, hogy nagy fiától eltérő eszményeket követett. Van történészünk, aki ezért szinte szakadékot lát Géza és István uralma között. Mások azonban, mindezeket nem tagadva, arra is utalnak, hogy felemás vallási politikája ellenére Géza uralma bizonyos mértékben előkészítette a talajt a kereszténység magvetésének a befogadására.
Valóságos jelenlét. Géza fejedelem az államszervező két kereszténység határán. A műsort készítette Bertényi Iván történész egyetemi tanár, az MTA doktora. A műsor második részét hallották. Sorozatunkban az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.